kizárt, hogy egy fordítás során ne veszítsen valamit egy szöveg, vagy ne essen át valamilyen fajta változáson, tehát ez a nyelvek közötti különbségből természetesen adódik. Ez olyasmi, amit muszáj az embernek tudomásul vennie. És ezen túl meg gyakorlatilag nyilván fordításból is létezik rengetegféle. Tudunk könyvekről, amelyek meghaltak egy adott nyelvterületen egy rossz fordítás miatt, vagy nagyon nehezen támadtak fel. De erre nagyon híres példák vannak, tehát Kertész Imrének a Sorstalanság. Aztán előszedtek, újrafordítottak, és akkor lett belőle az, ami lett legalábbis német nyelvterületen. Gyakorlatilag enélkül nem létezhet az irodalom. Tehát az irodalom az tényleg nem úgy működik, mint a képzőművészet, fotográfia, zene, de adott esetben még a színház is. Tehát még a színház is tud úgy működni, hogy úgy nézek végig egy előadást, és ragad magával, hogy tulajdonképpen lehet, hogy ismerem a darabot, de nem értem a szöveget. Az is sokkal működőképesebb. Az irodalom esetében ez fel sem merül. Tehát az író az gyakorlatilag a saját nyelvterületén kívül halott a fordító nélkül. A fordításhoz való viszony ugye az meg adott esetben nagyon személyes, nagyon nem mindegy, hogy milyen nyelvre fordítják, vagy mely nyelvre fordítják az embert, mert hogy ugye a különböző nyelvekhez, különböző kultúrákhoz adott esetben különböző érzelmi szálak kötik az embert. Tehát van olyan, ami érdekes, egzotikus, tehát a nyugalomnak a kínai fordítása például olyan, amiről én soha az életben semmit nem fogok megtudni. Már-már most egy ilyen vacak hasonlattal, tehát mint egy olyan gyermeke az embernek a világ túlsó végén, akiről nem tud semmit, nem ő nevelte fel, miközben kétségbe vonhatatlanul az övé. A román fordítással más a helyzet. Teljesen nyilvánvaló, hogy lehet itt felhozni szakmai szempontokat, tehát hogy szakmai szempontból a magyar irodalom számára mennyire fontos a német fordítás, vagy az angol, stb. Tehát a nagy nyelve. Én számomra a román fordítás, ez már az első megjelent könyv a nyugalom esetében is, gyakorlatilag az volt a legfontosabb, annak volt a legnagyobb tétje érzelmileg. Tehát azt látni, hogy ami mégiscsak innen jön, innen táplálkozik, nem föltétlenül csak szép és jó van benne, az érthetővé válik el, fogadhatóvá válik el, tudnak-e vele valamit kezdeni. És hát őszinte akarok lenni, akkor azt látom, hogy tudnak. Ugye nagyon sok mindenen múlik. Az ember az egy nagyon egyszerű állat, legalábbis ami a pszichológiáját illeti. A feltételes reflexeket, amik így valahogy nagyon korán kialakulnak az emberbe. Most így az elmúlt napok, ugye volt Temesváron bemutató, Kolozsváron bemutató, most délelőtt volt egy másik itt a Petromájoron az egyetemen. Mi mennyire fontos lett mindenütt az a mondat, hogy ez egy olyan könyv, amelyik nem ítélkezik. Közben pedig pontosan megmutat bizonyos dolgokat. Legalábbis remélem, hogy ez tényleg így van, mert sok minden nem, de ez az alkotói szándék közé tartozik. Tehát számomra mindenképpen nagyon-nagyon fontos. Nem tartom szerencsésnek a bezártságot. Se a mi elzártságunkat, se román oldalról a bezártságot. Anélkül, hogy különösebben idealista lennék, azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez tényleg egy élhetőbb hely legyen, csodákat nem várok, de ez azért nem mindegy. Nem mindegy, hogy van egy olyan román szerző, vagy román könyv, ami fontos számunkra, és fordítva. És hál' Istennek nem egy van félreértés, nem csak a nyugalom jelent meg, nem csak a nyugalom könyveim jelentek meg románul, hanem Istennek hál' az utóbbi időben jó pár magyar szerzőt kiadtak. Iszonyatosan fontosnak tartom.
Itt most ki akarták csikarni önből, hogy ez nem volt az utolsó. Én erre vonatkozóan nem olvastam nyilatkozatot, de arról igen, egy ideig most biztos nem fog írni.
Isten igazából ezt mondtam, azt nem mondtam, hogy többet soha nem írok, mennyire felelőtlen azért nem vagyok. Azt látom, hogy most a fotográfia milyen mértékben vette át az uralmat az életem fölött. Többek közt azért, mert nagyon hosszú időn keresztül én fotográfusként dolgoztam ugyan, de nem dolgoztam fel a munkáimat, nem állítottam ki könyvek nagyon hosszú időn keresztül. Nem jelentek meg, és az nagy munka. És az a munka most rengeteg időt és energiát fog elvinni. Egészen biztos, hogy én az elkövetkezendő pár évben nem kezdtek bele egy újabb regénybe. De hát, hogy ez mikor, hogyan következik be, az meg ebben a pillanatban, most nem tudom.
Mit csinál most a fotográfus éppen, mert igen, nagyon-nagyon sok anyag felgyűlt, de hát ön egészen másképp viszonyul azért ahhoz, amit fényképez. Nem állítja ki lépten nyomom, és nem szórja, népszerűsíti. Mi az, amit megmutat azért, vagy megmutatni kíván?
Mindenkinek, aki valamilyen módon, bármilyen fajta alkotó munkába kezd az élete során, nyilvánvaló van egy belső igénye is, mondjuk így a megmutatkozásra. Ez a legtermészetesebb, ez hozzátartozik ehhez a történethez. De annak is úgy van valahol egy határa, és tulajdonképpen lehet, hogy egyszerűen csak annyi történt, hogy az írás révén, felolvasások, nem tudom mik révén, úgy amennyi igényem nekem volt erre, az úgy kielégült egy időre, és ezért nem éreztem különösebb késztetést arra, hogy akkor én most a fotográfiákat is nagyon gyorsan. Először, ez most megváltozott. Tehát ez olyan szempontból változott meg, hogy ugye most nagyjából másfél hónap múlva betöltöm az 50-et, és ott van az elmúlt 25 évnek egy elképesztően nagy anyaga, amit fel kell dolgozni. És azt utólag senki más nem végzi el úgy, mint ahogy én végeztem volna el. És az is hozzátartozik a fotográfiában, mondjuk így az alkotás folyamathoz. Tehát ez nem ott ér véget, hogy az ember megnyomta az exponáló gombot, hanem hogy látta azt a végső nyomatot, vagy nagyítást, amiről azt gondolja, hogy na, ez az a kép. És hát számtalan munkám az úgy ennek a folyamatnak úgy a közepén van. Tehát ott van leexponálva, de még nem készült el. És ezt el kell végeznem. Tehát ez egy technikai kérdés is, tehát tulajdonképpen ezért került most ilyen mértékben előtérbe a fotográfia. Tehát most lesz egy nagy kiállítás Budapesten, valamikor márciusban megjelenik egy méretesebb album, és gyakorlatilag most azon dolgozom, és addig, amíg az nem zárul le ez a történet, addig egészen biztos például, hogy nem fogok prózát írni.
Nyilván nagyon jól megfér egymás mellett az író és a fotográfus. Együtt is működik valamilyen szinten? Ott van egyfolytában a könyveiben mindkettő. Az írói látás az valamilyen más látásmód, viszont képeket azért ott látunk a könyveiben, úgy tud írni. Hol egészítik ki egymást, vagy hol válnak külön?
Ez azt hiszem a két egymástól legtávolabb első dolog a szöveg és a fotográfia. A szöveg, mint egy gondolkodás folyamatnak, egy érzelmi folyamatnak, szinte a teljes folyamatnak a lenyomata, a megmutatása, és a fotográfia, ami bárhogy is nézzük, az mindenképpen a pillanathoz kötött, tehát a pillanatnak az örökkévaló vátételéről szól valamiképpen. De olyannyira különböznek egymástól, hogy ha jól tudom, akkor az emberi agynak is a két köz, az egyik a jobb agyféltekében működik, és a másik a balban. Bizonyára nem véletlenül. Azt igen, azt pontosan látom én is, hogy hogyan hat ki egyik a másikra. Tehát, hogy mondjuk így a fotográfusi látásmód az, hogy jelenik meg a szövegben, a szövegnek adott esetben az erős képszerűségében. Ugyanígy az írás a maga történetiségével együtt az, hogy épül be a fotográfiában, nem is annyira az egyes képekbe, hanem mondjuk egy nagyobb egységbe, tehát amikor elkészül valami, és akkor ott látnom kell, hogy bizony a narrációnak milyen szerepe tud lenni adott esetben, most akár fotóalbumról beszélünk, akár kiállításról. Tehát nyilván ez kihat. Ennek az elemzése, hogy ez Isten igazából mit is jelent, alkotás pszichológiából valószínűleg vannak olyan emberek, akik ez ügyben nálam okosabbak, és tisztában átlátják, vagy ezt el tudják mondani. Számomra az az egy kétségtelen, hogy mind a kettőre ilyen elementáris szükségem van.
Elárult, hogy Indonéziába vissza fog menni. Na most Indonézia nagyon-nagyon fontos volt önnek. Ez most milyen célból lesz? Meg szabad-e kérdezni?
Hát szinte kiszaladt a számon az a szó, hogy honvágy. Innen nézés lehet, hogy egy picit érthetetlen, de részemről nem én vagyok az egyetlen. Tehát ez egy olyan világ a maga elementális nyersességével és erejével, és Indonézia alatt most még véletlenül se ezt a fehér homokos pálmafás csendes tengerpartot értsük, hanem egy olyan világot, amelyik adott esetben sokkal közelebb áll egy Tarkovszki filmhez. De mégis valami elképesztő erők vannak. Olyan erők, amiket így ebben a formában, ebben a nyugati gyakorlatilag már szinte ivartalanított, sterilizált világban már nem nagyon lehet megtapasztalni. És ezek hoznak nehézséget is, és hoznak egy elképesztően furcsa szabadságérzetet is. Majdnem egy infantilis szabadságérzetet. Tehát egy olyan fajta szabadságérzetet, amit az ember utoljára mondjuk gyerekkorában tapasztalt meg, és azt gondolta, hogy felnőtt fejjel ez újra élhetetlen, tehát nem tud ez már megtörténni vele, és akkor kiderül, hogy valamiért valahogy mégiscsak meg tud. Ezzel nem vagyok egyedül. Ismerőseim közül, akik ott töltöttek egyszer egy picit is hosszabb időt az életükből, fél évet vagy egy esztendőt, egytől egyik kivétel nélkül visszatértek ott. Gyakorlatilag így épült be az én életembe is Indonézia. Tehát amikor először oda mentem, akkor fogalmam nem volt róla, hogy ott majd mi történik, milyen lesz, tudok-e dolgozni, nem tudok, el akarok-e menekülni két hét múlva, vagy ott akarom leélni az egész életem. Nyilván az egész életem nem akarom ott leélni, elképzelni nem tudom, hogy én végleg elhagyjam a saját nyelvterületem. Az, hogy az életemből a lehetőségeimhez képest minél több időt töltsek ott, az bizony megtörtént. Tehát én az elmúlt 3,5 esztendőből 2 esztendőt ott töltöttem, és másfelet itt.
Feltöltődés is ugyanakkor?
Valamilyen módon,
igen. Újjászületés?
Hát valamilyen módon, igen, igen. Tehát dolgozni sokkal többet tudok ott, azt látom, mert egyszerűen más az életnek a ritmusa. Elég sok energiát hoz onnan az ember. Ez itthon el is tud szállni elég hamar. Tehát így azt látom, hogy az onnan hozott energia az úgy, az egy olyan 3-4 hónapig tart ki itt Európában, és utána jön a mélyrepülés.